15. Tíz napja dolgoztak. 10 lépés széles, méternyi mély árkokat ástak az első és a második fal, a harmadik és a negyedik fal között. Fával töltötték meg őket, és üstöket helyeztek el mellettük, amiből olajat önthettek a száraz fára. Nyíl emberei karókat szúrtak le a falak között és az erőd előtti síkságon. Minden karó 60 lépést jelölt, és az emberek naphosszat gyakoroltak, fekete nyílvesszők felhői szálltak a levegőben parancsszóra. Kitömött szalmabábokat helyeztek el célnak, ezeket még 120 lépésről is rongyá lőtték. A skultiki íjászok ügyessége legenda számba ment. Oguna visszavonulást gyakoroltatta újra és újra. Dobszóra kellett az embereknek lerohanni a falakról, át az árkok fölé épített pallókon, fel a kötélen a következő falra. Minden nap gyorsabbak lettek. Kezdtek a részletekkel is foglalkozni. Mikor öntjük ki az olajat az árkokba? Kérdezte Hogun Drust egy délutáni szünetben.
Az első két fal között a támadás első napján.
Addig fogalmunk sem lehet, hogy hogyan bírják az emberek a harcot.
De ki gyújtja meg a tüzet, és mikor? Kérdezte Orrin.
Ha a falat elfoglalják, lehet, hogy az embereink mellett futnak majd a nadírok. Nem lesz könnyű közéjük dobni a lángoló fáklyát.
És ha előre meghatározzuk, kinek a feladata? Mi van, ha előbb meghal a falakon?
Fákja, döntött Drust. A döntést egy kürtös fogja kihirdetni a második falról. Kell egy hidegvérű tiszt, aki eldönti, hogy mikor. Amikor a kürt megszólal, kigyullad az árok, akár kimaradt is hátra.
Ilyen és hasonló gondok kötötték le Drust idejét, amíg a feje meg nem sajdult a kavargó tervei, cselei, stratégiái miatt. A beszélgetések alatt gyakran előfordult, hogy elvesztette a türelmét és az asztalra vágott az öklével, vagy ketrecbe zárt medveként sétált fel alá.
Katona vagyok, nem egy átkozott tervező,
jelentette ki, és a megbeszélést elhalasztották egy órával. Gyúlékony anyagokat gyűjtöttek be a környező falvakból, végtelen számú küldemény érkezett Drenamból és Abalin pánikba esett kormányától. Az apró problémák, késlekedő posta, újonnan sorozott katonák, személyes aggodalmak, a csapatok közötti viták kezdték elárasztani őket. Az egyik tiszt arra panaszkodott, hogy az első fal latrinája egészségügyi problémákat okozhat, mert nem megfelelő mélységű. Drust embereket rendelt ki, hogy kibővítsék. Abalin részletes jelentést kért a védelmi stratégiáról, amit Drust megtagadott, hiszen az információ nadír kezekbe juthatott volna. Rendre utasítás érkezett Renamból, követelték, hogy kérjen bocsánatot. A bocsánat kérő levelet Orrin írta meg, ő vállalta, hogy távol tartja tőlük a politikusokat. Sebosztogató elrekvirálta a légió lovait, mondván, hogy mivel a parancs szerint az utolsó emberig tartani kell a várat, nem lesz rá szükségük. Csak 20 lovat tarthattak meg a küldöncöknek. Ez annyira feldühítette Hogunt, hogy napokig nem lehetett hozzászólni. Mindezek tetejében a polgárok panaszkodni kezdtek a katonák viselkedése miatt. Drust kezdett a türelme végére érni, nyíltan hangoztatta a vágyát, hogy bármielőbb megjönnének a nadírok, és a fenébe a következményekkel. 3 nappal később részben teljesült a kívánsága. Fehér zászlók alatt egy nadír csapat közeledett észak felől. Futó tűzként terjedt a hír. Mire Drust fülébe eljutott a városban, már pánik hangulat uralkodott. A főkapu árnyékában a nadírok leszálltak a nyerekből és vártak. Nem szóltak egy szót sem. Szárított húst és vizet vettek elő a nyerek táskáikból, leültek enni. Mire Orrin és Hogun társaságában Drust megérkezett, befejezték az ebédjüket. Drust a melvédről kiáltott le.
Mi az üzenet?
Nyissátok ki a kapukat, szólt vissza a nadír tiszt egy alacsony hordó melkasú ember.
Te vagy a haláljáró? Kérdezte.
Igen.
Kövér vagy és öreg. Örülök.
Helyes. Emlékezzél erre, amikor legközelebb találkozunk, mert megjegyeztelek magamnak. Nagy szájú. A bárdom ismeri a lelked nevét. Mi az üzenet?
Úrik úr, észak hercege megparancsolta, hogy mondjam meg nektek, Drenanba lovagol, hogy Abalinnal, Drenan urával szövetséget kössön. Elvárja, hogy Drust Delnok kapui nyitva álljanak. Ha így történik, sem katonát, sem civilt, sem férfit, sem nőt, sem gyermeket nem bántunk a városban. Úrik úr kívánsága, hogy a nadír és a drenai egy nép legyen. A barátságát kínálja.
Mondd meg az uradnak, szólt Drust, hogy szívesen üdvözöljük Drenanban bármikor.
mint Észak hercegét megilleti, megengedjük, hogy 100 fős kíséretet magával vigyen.
Úrik úr nem tűr meg feltételeket, mondta a hírnök.
Ezek a feltételeim, és nem alkuszom, mondta Drusz.
Van egy második üzenetem is. Ha a kapukat bezárjátok, Úrik tudatni kívánja, hogy minden védőt megölünk, minden asszony rabszolga sorsa jut, és minden harmadik polgár elveszíti a jobb kezét.
De mielőtt ez megtörténhet, Úriknak el kell foglalnia a várost. Most én haláljáró küldök üzenetet Úriknak. De lehet, hogy éjszakon megremegnek a hegyek, ha elindul, de ez Drenai föld, és ami engem illet, pókhasú vadembernek tartom, aki még az orrát sem tudja megtörölni Drenai térkép nélkül. Gondolod, hogy meg tudod jegyezni, vagy véssem a fenekedbe nagy betűkkel?
Bármennyire is élveztem a mondandódat, Drusz, mondta Orrin. El kell, hogy mondjam, megremegtem, amikor elhangzottak. Orrik örjöngeni fog.
Bár azt tenni, mondta Drusz keserűen, amikor a nadir csapat visszalovagolt északra. Ha ez történne, valóban csak egy pókhasú vadember lenne. Nem. Nevetni fog. Hangosan és hosszan.
Miért tenni? Kérdezte Hogun.
Nincs más választása. Megsértették, elveszíteni az arcát. Ha nevet, az emberei vele nevetnek.
Szép ajánlatot tett, mondta Orrin, amikor a három férfi visszaindult az erődbe. Tárgyalások Abalinnal?
Egy birodalom.
Okos. Okos és igaz, mondta Hogun. Az eddigi tapasztalatok szerint komolyan gondolja. Ha megadjuk magunkat, átvonul és senkit nem bánt. Ha az életedet fenyegeti, annak könnyen ellenszegülsz, de ha az életet kínálja, az más. Kíváncsi lennék rá, mikorra várhatjuk a polgárok következő küldöttségét.
Alkonyat előtt megjönnek,
jósolta Drusz. Gilad és Bregan a falról figyelték, ahogy a nadírok verte por felő eloszlik a távolban. Mire gondolt Gil, amikor azt mondta, hogy Drenamban akarnak tárgyalni Abalinnal? Azt akarja, hogy engedjük át a seregét. Ó, nem tűntek vadnak, ugye? Úgy értem, teljesen normálisan néztek ki, csak szörmét hordanak. Igen, normálisak, mondta Gilad. Levette a sisakját, beletúrt az ujjaival a hajába, és hagyta, hogy a hűvös fúvallat végig simítson a fején. Teljesen normálisak, csak éppen a háborúért élnek. Olyan természetes számukra a harc, mint neked a vetés. Vagy nekem, tette hozzá, de tudta, hogy ez nem igaz. Tudnám miért, mondta Bregan. Én soha nem értettem. Azt értem, hogy néhányan miért állnak be katonának, meg kell védeni a hazát és hasonlók. De hogy egy egész nép azért éljen, hogy harcolhasson, ez egészségtelen. Nincs igazam? Gilad nevetett. Igazad van. De az északi sztyeppéken rossz a termőföld. Kecskéket nevelnek és pónikat. Ha többre vágynak, azt el kell lopniuk. Pínárdán azt mesélte a vacsorán, hogy egy nadírnak az idegen azt jelenti ellenség. Aki nem a törzsedbe tartozik, azt meg kell ölni és elvenni a vagyonát. Ez az életük. A kisebb törzseket elpusztítják a nagyobbak. Úrik ezt megváltoztatta, a legyőzött törzseket beolvasztotta a sajátjába. Egyre hatalmasabb lett. Már minden északi királyságot ő ural, és sok keletit is. 2 éve elfoglalta Máneát, a tengeri királyságot. Arról hallottam, mondta Bregan, de azt hittem, visszavonult, miután szövetséget kötött a királyukkal. Pénár azt mondta, hogy a király hűbéresküdtett Úriknak, aki túszként tartja fogva a fiát. Az ország az övé. Okos ember lehet, állapította meg Bregan. És mit fog csinálni, ha elfoglalta az egész világot? Úgy értem, az mire jó? Szeretnék nagyobb földet, emeletes házat, ezt értem. De mihez kezdenék 10 tanyával? Vagy 100-zal? Gazdag lennél és hatalmas. Megmondhatnád a bérlőidnek, hogy mit tegyenek, és meghajolnának, amikor arra jársz a hintóddal. Erre egyáltalán nem vágyom, mondta Bregan. Én igen, mondta Gilad. Mindig gyűlöltem, amikor földig kellett hajolnom valamelyik arra járó nemes előtt. Ahogy rád néznek, ahogy megvetnek, mert csak egy kis tanyád van. Többet fizetnek a csizmájukért, mint amit én 1 év alatt összegürcölök. Nem, én nem bánnám, ha gazdag lennék. Olyan undorítóan gazdag, hogy többé senki nem nézhetne le. Gilad elfordította a fejét, szenvedélyes dűvel bámult ki a síkságra. Szeretnéd, te lenézni a többieket, Gilad? Megvetnél engem, mert én földműves maradtam? Persze, hogy nem. Mindenki azt csinál, amit akar, amíg ez nem árt másoknak. Lehet, hogy Ulrik ezért nem akar mindent elfoglalni. Lehet, hogy elege van abból, hogy mindenki lenézi a nadírokat. Gilad Bregarra nézett, elszállt a dühe. Tudod, Bregan, Pénár is ezt mondta, amikor megkérdeztem tőle, hogy gyűlöli-e Ulrikot, amiért el akar pusztítani bennünket. Azt mondta, hogy Ulrik nem bennünket akar elpusztítani, hanem a nadírokat felemelni. Azt hiszem, Pénár tiszteli őt. Én Orrint tisztelem, mondta Bregan. Nagy bátorság kellett ahhoz, hogy kijöjjön és velünk gyakorlatozzon. Különösen, amikor olyan népszerűtlen volt. Örültem, hogy ő nyerte meg a vívó versenyt. De csak azért, mert 5 ezüstöt nyertél miatta, mutatott rá Gilad. Ez nem szép tőled, Gil. Azért fogadtam rá, mert ő is Karnak. Rád is fogadtam. Rám 1/4-et tettél, rá pedig 1/5 ezüstöt. Legalábbis Drebus szerint, akinél fogadtál. Bregá mosolygott. Nem fizethetsz ugyanannyit egy kecskéért, mint egy lóért. Különben is tudtam, hogy nem nyerhetsz. Majdnem megvertem Britán Bárt. A bírók döntöttek ellenem. Igaz, ismerte el Bregan. De Pinart soha nem győzted volna le, sem ezt a fülbevalós légionistát. De ami fontosabb, soha nem győzted volna le Orrint. Láttalak mindkettőtöket vívni. Ó, micsoda ítélőképesség, mondta Gilad. Csoda, hogy te nem neveztél, ha ilyen jól értesz hozzá. Nem kell repülnöm, hogy tudjam, kék az ég, felelte Bregan. Na és te, kire fogadtál? Tudod jól, Drebus biztosan elmondta.
Nem kérdeztem.
Hazug. Mindegy, nem fontos. Magamra fogadtam, hogy bejutok az 50 közé. Majdnem sikerült, mondta Bregan. Egy csapásom múlt. Egy kis szerencse, és 1 havi zsoldot nyertem volna. Ilyen az élet, mondta Bregan. Jövőre visszajöhetsz, és megpróbálhatod újra. Majd, ha búzanő a teve hátán, mondta Gilad. Az erődben Drusz tűrtőztetni próbálta magát, amikor a városi tanácsa nadír ajánlatról vitázott. Elképesztő gyorsasággal jutott el hozzájuk a hír, és Drusz alig tudott egy kis kenyeret és sajtot lenyelni, mielőtt Orrin küldönce értesítette volna, hogy a tanács összeült. A törvény előírta, hogy ha csak nincs csata, a városi tanácsnak joga van a város úrával találkozni, és a fontos ügyeket megvitatni. Sem Orrin, sem Drusz nem utasíthatta vissza őket. Egyikük sem vitatta, hogy Ulrik ultimátuma fontos ügy. A városi tanács 6 tagját demokratikusan választották, akik a városban folyó kereskedelmet felügyelték. A vezető kereskedő Bricklin volt, aki olyan királyan szórakoztatta Druszt az orgyilkosság éjszakáján. Malfar, Bakada, Sineld és Alpusz kereskedők voltak, Berrik pedig nemes ember, Delnar gróf távoli unokatestvére. Csak a vagyon hiánya tartott a Delnokban, távol a fővárostól, amit sokkal jobban kedvelt. Druszt leginkább Sinel, egy kövér, olajos képű sejemkereskedő bosszantott fel.
Természetes, hogy jogunk van megbeszélni Ulrik feltételeit, és meg kell hallgatni a véleményünket, hogy elfogadjuk vagy elutasítjuk, ismételte. Ez létkérdés a város számára, és a törvény szerint szavazati jogunk van.
Tudod jól, kedves Sinel, mondta finoman Orrin, hogy a városi tanács teljes jogkörrel rendelkezik a civil ügyek megtárgyalásában. A jelen helyzet nem tartozik ebbe a kategóriába. Ennek ellenére tudomásul vesszük az általatok elmondottakat. Malfar, egy piros arcú borkereskedő félbeszakította Sinelt, amikor az tiltakozni kezdett. Semmi értelme a szabályokról és a precedensekről beszélgetni. A tény az, hogy háború előtt állunk. Olyan háború ez, amit megnyerhetünk?
Zöld szemével végignézte az asztal körül ülők arcát. Tusz az asztalon dobolt az ujjaival, csak ennyi árulkodott a feszültségéről.
Kitarthatunk-e addig ebben a háborúban, hogy tisztességes békét kényszerítsünk ki?
Nem hiszem, folytatta Malfar.
Ez mind ostobaság. Abalin addig csökkentette a sereg létszámát, hogy ma már csak a 10-e az évekkel ezelőttinek. A tengerészet a felére csökkent. Ezt a várost utoljára 200 évvel ezelőtt ostromolták meg, és akkor is majdnem elbukott. És a krónikák szerint 40 000 katona állt a falakon.
Fejezd be, ember! Mit akarsz? Mondta Drusz.
Megteszem, de ne nézz rám ilyen gorombán, Drusz. Nem vagyok gyáva. Azt mondom, hogy ha nem tudunk kitartani és nem tudunk győzni, minek védekezünk egyáltalán? Orrin Drusra pillantott, és az öreg harcos előrehajolt.
Azért, mert nem tudhatod, hogy veszítünk, amíg nem veszítettünk. De bármi megtörténhet, Orrikot szívroham érheti, Pest is dúlhat a nadír seregekben. Meg kell próbálnunk kitartani.
És mi lesz a nőkkel és a gyerekekkel? Kérdezte Bagda, egy halálfejű jogász ingatlan tulajdonos.
Mi lenne? Kérdezte Drusz. Bármikor elmehetnek.
Tehát hová, könyörgöm, és a vagyonunk?
Ez istenekre.
Menj, dörgött Drusz, és felállt.
Mit akartok tőlem legközelebb? Hová mennek, ha mennek, hogyan mennek, az a ti dolgotok. Katona vagyok, az én dolgom harcolni és ölni. Higgyétek el, ezt jól csinálom. Azt a parancsot kaptam, hogy tartsak ki az utolsó emberig, és megteszem. Lehet, hogy nem tudok sokat a jogról és a városi politika apró szépségeiről, de annyit mondhatok, hogy aki az ostrom alatt megadásról beszél, az áruló, és felakasztatom.
Szépen szóltál, Drusz, mondta Berik, magas középkorú férfi váligérő őszhajjal. Én sem mondhattam volna szebben. Nagyon inspiráló. Elmosolyodott, amikor Drusz visszaült a székbe. De van egy apró gond. Azt mondtad, hogy a parancs szerint az utolsó emberig kell harcolnod. A parancs bármikor megváltozhat. A politika olyan, amilyen célszerűségi megfontolások is léteznek. Jelenleg az a célszerű Abalin számára, ha harcra bíztat bennünket. Lehet, hogy úgy érzi, ez nagyobb alkú alapot biztosít számára Úrikkal szemben. A végén azonban kénytelen lesz a megadást megfontolni. A tények tények. A törzsek eddig minden országot legyőztek, akit megtámadtak, és Úrriknál nincs jobb hadvezér. Azt javaslom, írjunk Abalinnak, és kérjük meg, hogy gondolja át jobban a háborús terveit. Orrin figyelmeztető pillantást vetett Drusra.
Helyesen szóltál, Berik, mondta. Drusz és én, mint hű katonák, ellenet kell szavazzunk, de természetesen bármikor megírhatjátok a leveleteket, gondoskodom róla, hogy az első alkalmas küldönc elvigye.
Köszönöm, Orrin. Valódi úriember vagy, mondta Berik. Rátérhetünk a lerombolt házak ügyére? Úrrika varástartó előtt ült, báránybőr köpenyét mesztelen felső testére terítette. Sámánya nosztakán csontvásszerű alakja előtte kuporgott.
Ezt hogy érted? Kérdezte Úrrik.
Mint mondtam, nem tudok már elutazni az erődbe. Valami ellenszegül a hatalmamnak. A múlt éjjel, amikor haláljáró felette lebegtem, erőt éreztem. Akkorát, mint egy téli vihar. Visszalökött a külső falon kívülre.
Semmit nem láttál?
Nem, de éreztem.
Beszélj!
Nézd! Belül a tengert éreztem, és egy karcsú hajót. Csak egy töredéknyi időre. És egy fehér hajú mágia használót. Sokat gondolkodtam. Azt hiszem, haláljáró elhívta a fehér templomot.
Nagyobb a hatalmuk, mint a tiéd? Kérdezte Úrik.
Más!
Tért ki a válasz elől a sámán.
Ha a tengeren jönnek, Drosz Púrdolba érkeznek, mondta Úrik, és a vibráló parázsba bámult. Keresd meg őket!
A sámán lehúnyta a szemét, ledobta szelleme láncait, és kiszabadult a testéből. Alaktalanul végig suhant a síkság, hegyek és folyók felett, körbe a dánok hegységen, amíg el nem érte a tengert, amely ott fürdött alatta a csillagok fényében. Magasan a Vásztrel felé szállt, felismerte fedélzeti lámpásainak apró fényét. Villámsebesen lecsapott, a kormányhíd mellé szállt. A korlátnál egy férfi és egy nő állt. Gyengéden megérintette az elméjüket, majd tovább lebegett a fa fedélzeten keresztül a kabinok felé. Ide azonban nem tudott belépni. Könnyedén, mint a lágy tengeri fuvallat, megérintette a láthatatlan akadály felszínét. Az akadály megkeményedett. A sámán visszariadt. Visszalebegett a fedélzetre, megtapintotta a kormány mellett álló tengerészt, majd visszaszállt várakozó úra felé. Nosztakán teste megremegett, a szemei kinyíltak.
Nos? Kérdezte Úrik.
megtaláltam őket.
El tudod pusztítani őket?
Azt hiszem, össze kell gyűjtenem a tanítványaimat.
A hajón Vintár felkelt az ágyából, aggodalmas szemekkel, nehéz szívvel. Nyújtózkodott.
Én is éreztem, üzente Serbitár, és kidugta hosszú lábait a második ágyból.
Igen, óvatos volt. Nem próbált meg áthatolni a védőpajzson, mondta Serbitár. Ez vajon a gyengesség vagy az önbizalom jele?
Nem tudom, felelte az apát.
Felettük a kormánynál a másodtiszt megdörzsölte fáradt szemét, kikötötte a kormánykereket és a csillagokat figyelte. Mindig is elbűvölték ezek a vibráló távoli gyertyák. Ma a szokásosnál is szebben ragyogtak, akár a bársonyköpenybe vart drága kövek. Egy paptól egyszer azt hallotta, hogy a csillagok lyukak az univerzumban, rajtuk keresztül néznek le az istenek a föld teremtményeire. Ostobaságnak hangzott, de azért szép történet. Hirtelen megborzongott. Megfordult, felvette a földről a köpenyét és a vállára dobta. Megdörzsölte a kezeit. Nosztakán felette lebegő szelleme felemelte a kezét, a hosszú ujjakba hatalom áramlott. Karmai nőttek, megvillantak, mint az éles acél. Elégedetten támadt a tengerészre, kezét a férfi fejébe mártotta. Kínzó fájdalom árasztotta el a férfit, megtántorodott, elzuhant, szájából és füléből vér ömlött. Hang nélkül halt meg. Nosztakán kiengedte a kezéből a testet. A tanítványainak erejét felhasználva kényszerítette a testet, hogy emelkedjen fel. A közönséges emberek tudatából rég kitörlődött nyelv ocsmány szavait suttogta a fülébe. Sötétség sűrűsödött a test körül, füstként gomolygott, hogy a véres száj beszívhassa. A test megremegett. Felállt. Virály nem tudott aludni. Csendesen felöltözött, felsétált a fedélzetre a korláthoz. Hűvös volt az éjszaka, megnyugtató a lágy fuvallat. A hullámokra nézett, és túl a távoli földre, amelynek az árnyéka már kirajzolódott a holdfényeségen. A táj, a föld és a tenger látványa mindig megnyugtatta. Gyerek korában, amikor Drosz Purdolban járt iskolába, szeretett hajókázni, különösen éjszaka, amikor a föld a tengeren alvó, lebegő szörnyetegnek tűnt. Sötét, rejtélyes és hívogató szörnyetegnek. Hirtelen összeszűkült a szeme. Mozdult a föld, balra a hegyek távolodni látszottak, jobbra a part közeledett. Nem, csak úgy tűnt. Valóban közeledett. Felnézett a csillagokra. A hajó észak-keletre mozdult, bár még napokra jártak Drosz Purdoltól. Zavartan indult el a másodtiszt felé, aki a kormányon tartotta a kezét. Merre megyünk? Kérdezte, és fellépdelt a négy lépcsőfokon a hídra. A fej felé fordult. Üres, véreres szemek fúrottak a lány tekintetébe, a karok kinyúltak Virál felé. Félelem ülte meg a lány lelkét, amit csak a növekvő harag tudott elnyomni. Lehet, hogy egy fejős lány halálra rémül a látványtól, de ő Virál, akinek harcosok vére folyik az ereiben. Mozdított a vállán, és egy jobb egyenessel megütötte a férfi állát. A fej hátra csuklott, de jött tovább. A tapogatózó karok közé lépett, megragadta a férfi haját, és az arcába vágott. A férfi hang nélkül tűrte, keze a lány nyaka köré fonodott. Virál kétségbe esetten kifordult, mielőtt a szorítás erősödött volna, átdobta a tengerészt a csípőjén, aki puffanva ért talajt. Lassan felkelt, és ismét feléje indult. A lány rohant, a levegőbe ugrott, mindkét lábbal a férfi arcába rúgott. Az ismét elesett. És felállt. Virál már halálos rémületben keresett valami fegyvert, de semmit nem talált. Könnyedén átugrott a kormányhíd korlátján, és a fedélzetre ugrott. A férfi követte. Menj arrább! Üvöltötte Serbitár, és karddal a kezében rohant előre. Virál hozzáfutott. Add ide! Mondta, és kitépte a kardot Serbitár kezéből. Elárasztotta az önbizalom, amint a kard elefántcsont markolatát a tenyerében érezte. Gyere, te fattyú! Kiáltotta, és a tengerész felé indult. Az nem lépett félre, a kard megvillant a holdfényben, és belevágott a védtelen nyakba. Virál még kétszer ütött, a vigyorgó fej legurult a nyakról. De a test nem esett el. Olajos füst szállt fel a nyakból, második fejet formált, alaktalant, elmosódott. Parázsló szemek világítottak a füstben. Vissza! Kiáltott a serbitár. El onnan! A lány most már engedelmeskedett, az albínó felé hátrált. Add ide a kardot! Vintár és Rek csatlakozott hozzájuk. Ez mi az ördög? Suttogta Rek.
Semmi emberi,
felelte Vintár. A lény egy helyben állt, karját összefonta a melkasán.
A hajó a sziklák felé tart,
mondta Virája, és serbitár bólintott. Távol tart bennünket a kormánytól. Mi a véleményed, apát uram?
A varázslatot ültettek el a fejében, azt kell a vízbe dobnunk. A test követni fogja, mondta Vintár. Támadjátok meg!
Serbitár előre indult, rekövette. A halott lehajolt, jobb keze megragadta a levágott fejhaj fürtjét. A fejet maga elé emelve várta a támadást. Rek előreugrott, a karjára irányzott egy vágást. A test megtántorodott. Serbitár közben lépett, elvágta a térd mögött inakat. Amikor a hulla elesett, Rek két kézre fogta a karját, úgy vágta le a karját. A kar leesett, az ujjak elengedték a fejet, az a fedélzetre gurult. Rek eldobta a karját, és utána vetődött. Lenyelte undorát, a hajánál fogva felemelte a fejet, és oldalra hajította. Amikor a vízbe hullott, a test megremegett. Mintha hirtelen erős szél kelt volna, a füst kiszállt a nyakból, és eltűnt a vitorlák alatt, el a sötét mélység felé. A kapitány lépett elő az árbóc árnyékából.
– Mi történt?
– kérdezte. Vintár csatlakozott hozzájuk, kezét gyengéden a kapitány vállára tette.
– Sok ellenségünk van – mondta. – Nagy a hatalmuk. De ne félj, mi sem vagyunk védtelenek, és több baj nem éri a hajót. Megígérem.
Mi lett a lelkével? Kérdezte a kapitány, és a korláthoz sétált.
Elvitték? Szabad, mondta Vintár. Hidd el.
Mindannyiunk lelke szabad lesz, mondta Rek. Ha valaki nem fordítja el a hajót a szikláktól. Nosztakán sátrából csendesen kihátráltak a tanítványok, a kána porba rajzolt kréta kör közepén maradt. Elmerült a gondolataiban, nem törődött a tanítványokkal, kimerült volt és haragos. Legyőzték, és nem szokott a vereséghez. A vereség keserű. Elmosődött.
Lesz még következő alkalom.